köszönő gyerek, egy érdekes történetet szeretnék elmondani nektek, de ennek a történetnek a tanulságával kezdeném, jó? Mert akkor biztos, hogy nem sikad el menet közben. Valami egyik nagyon szívesen olvasott könyvünkben egy mondat, ami így hangzik. Az Isten olyan úton vezeti a mi életünket, amelyet mi magunk is választanánk, ha ugyanúgy kezdettől fogva előre látnánk a véget az Isten. Ez így önmagában tudom, hogy túl elméletinek hangzik, ezért a történettel próbálom ezt alátámasztani. Egy fiatal ember bérelt egy repülőt, és elindult egy távoli szigetre, és miután nem volt túlzottan gyakorlott pilóta, valami hibát követett el, és lezuhant a repülőgépével. Egy ilyen kis Cessna lehetett, biztos a fiúk ezt tudják jobban, mint én, hogy milyen ez a kis repülőgép. Lezuhant, és egy lakatlan szigetre került. Egy olyan lakatlan szigetre, ami igen távol esett a hajó utaktól. Tehát nem volt túlzottan sok remény arra, hogy egy hajó majd arra jár, és őt megtalálja, és hát nagyon el volt keseredve. Járt ő is a gyülekezetbe, és hát amikor ez a dolog történt vele, akkor nagyon sok furcsa kérdés fogalmazódott meg benne, hogy miért történt vele minden. Célban is élhetett volna, normálisan élhette volna az életét, most meg itt van egy lakatlan szigeten, azt se tudja, hogy van-e itt víz, azt se tudja, hogy az élet feltételeit adottak-e. Hát kesergett, és teltek múltak a hetek, és semmi nem történt. Még csak véletlenül sem járt arra egy hajó, hát elkezdett építkezni, épített magának egy kis kunyhót, hogy legalább az időjárás viszontagságú jelöl megvédje. És elment egyszer vizet keresni, és élelmet a szigetre, és amikor visszafelé jött, látta, hogy a kunyhója lángokban áll. Már erre aztán végképp elkeseredett. Nem elég, hogy ide került, nem elég, hogy nem talál élelmet, alig van ivóvize, most még ráadásul ez az óriási csapás érte, hogy még a kunyhója is leégett. Hát annyira elkeseredett, hogy sírdogálni kezdett férfi létére. Tudjátok, a férfiak nem szívesen sírnak. És miközben ennyire elkeseredett, olyan mértékig magába temetkezett a bánattól, hogy elaludt. Arra ébredt, hogy az öbölben egy hajó horgonyzik. És kiszálltak a matrózok, és megtalálták őt, és kérdezték, hogy pontosabban ő kérdezte, hogy mit keres neki. Hát azt mondja, akkora tüzet raktál, és akkora fűz szállt fel, hogy gondoltuk, hogy itt ezen lakatlan szigeten van valaki, hát ide jöttünk és megnéztük, hogy tényleg van-e itt valaki. Látjátok, hogy a rossz dolgot is tudja az Isten jóra fordítani, mert ha nem gyullad fel a kunyhója, akkor senki nem vesz tudomást arról, hogy jót van. Tehát még egyszer azt mondja a mi ihletett írásunk, hogy az Isten olyan úton vezeti a mi életünket, amelyet mi magunk is választanánk, ha ugyanúgy kezdettől fogva látnánk előre a véget, hogy az Isten. Látjátok, hogy még egy kunyhó leégését is, egy lakatlan szigetre tévedést is az Isten jóra tudja fordítani. Arra jó, amikor lakatlan szigeten vagyunk, bár még nem voltunk, és valószínűleg nem is fogunk oda kerülni, hogy elgondolkodunk komolyabb dolgokról. Elgondolkodunk a saját életünk értelméről. És az Isten a megfelelő időben nem várt módon el fogja küldeni a szabadítást is. Lehet, hogy ennek minden részletét nem értitek, de remélem, hogy majd adott időben emlékezni fogtok erre a történetre. Amen. Kedves testvérem, az úrvacsora kapcsán néhány igazságot szeretnék csokorba gyűjtve elétek tárni, mert úgy gondolom, hogy ahogy a Bibliának valamennyi igazsága, az úrvacsorával kapcsolatos gondolatok is kimeríthetetlenek. Az első, amivel kevésbé foglalkozunk, Krisztusnak az a kijelentése, amikor a tanítványokat egyszer csak meglepi, és azt mondja, hogy kívánva kívántam a húsvéti bárányt elfogyasztani veletek. És ebben minden egyes mondat hangsúlyos.
amikor a Biblia így fogalmaz, hogy kívánva kívántam, ez valami túlzó fok. Amikor valakinek a szíve szinte túlcsordul a vágyakozástól, nos Krisztus azt mondja az övéinek, hogy én kívánva kívántam veletek elfogyasztani a vízköti vágyat. Ebben nagyon sok szempont érvényesülhetett. Egyrészt az ilyen közösségi alkalmak valóban közösséget formáló tényező. Isten és ember közösségét kínálta Krisztus. Amikor Isten és ember megbékél, és emberrel emberrel megbékél az úrvacsora kapcsán, az önmagában közösségformáló hatalom. Az úrvacsora, amelyik nem formál közösséget, vagy nem állít helyre közösséget, nem ért igazán célba. Kívánva kívánja Krisztus is velünk együtt eltölteni ezt az úrvacsorát. Az elmúlt héten hallottam egy nagyon szép mondatot, hogy például a lábmosás kapcsán, amikor én megmosom a másik lábait, akkor Krisztus lábát érintem meg. Voltak éppen Krisztus az, aki odajárul hozzám, és nem csak ő mos meg, mert ez szokott hangsúlyossá válni, hanem amikor én viszont megmosom annak a valakinek a lábát, akivel együtt veszem az úrvacsorát, Krisztus lábát mosom meg. Amikor én elkezdtem gyülekezetbe járni, talán már többször említettem, mi valamennyi könyvet elolvastam, amiben Krisztusról csak egy röpke kis mondat is olvasható volt. Mert annyira kívántam a Krisztus közelségét. Annyira örültem volna annak, hogyha akkor és ott élek, hogy hallassam a szavait, és a közvetlen közelében és környezetében lehessek. Az úrvacsor ezt kínálja. Kívánva kívánta Krisztus a húsvéti bárányt elfogyasztani az övéivel, és most kívánva kíván velünk együtt közösséget alkotni az úrvacsorában, ahol ő megmos, és ahol én is kifejezhetem az iránta való ragaszkodásomat, szeretetemet azzal, hogy megmosom a másik lábát, aki Krisztust személyesíti meg számomra. Aztán azt mondja a Szentírás, hogy az úrvacsora végtelen veszteség, ha valaki kimarad belőle. Hát egyrészt a Krisztussal való közösség, mint olyan, nem valósul meg. És a Szentírásban ilyen kijelentések is találhatók, hogy Isten menedékvárosokat állított a Jordán két partján, egy-egy partján hármat-hármat, és hogyha nem jutunk oda időben, akkor kényre kedvre kiszolgáltatottakká válunk a vérbosszuló előtt. Tehát elmaradni egy úrvacsoráról, és nem rendezni a dolgainkat, nem élvezni, és nem igényelni azt a menedéket, ami az úrvacsorával együtt jár, szinte a kereszténységet megtagadó magatartás. Aztán néhány szempontot még hadd említsek, ami számomra úgy elsikkadt, vagy legalábbis nem kapott hangsúlyt az eddigiekben. Amikor azt mondja az Úr Jézus a tanítványok előtt, azt mondja, hogy Jézus tudta, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Későbbiekben kitér erre, és azt mondja, hogy én vagyok az Úr és a Mester, és ti azt mondjátok, hogy én az vagyok, és tényleg az is vagyok, akkor az én, az Úr és a Mester megmosom a ti lábaitokat. Nem más mossa meg a mi lábunkat, mint az Úr és a Mester. Van-e ennél felemelőbb, hogy az Isten magát megalázva tekint szét menjen és földön? Azt mondja a Filippi beliekhez írott levélben a Szentírás, hogy Krisztus nem használta ki a maga előnyére, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy rabszolga formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. És amikor önállapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát. És engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez az egyik számunkra fel nem dolgozható és igazán meg nem érthető mondat a Bibliában, hogy lehet valaki engedelmes halálig. Az emberben van egy életösztön, ami ágál a halálos fenyegetéssel szemben. Krisztusról pedig azt olvassuk, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Itt pedig azt olvastuk, hogy ő úr és mester, és megalázta magát. Levette a felső ruháját, kendőt vett és körülkötötte magát. Mert kívánva kívánja a közösséget velünk. Kívánva kívánja azt a közösséget, amivel mi járunk jól. Bár az utóbbi időkben elég sokat mond számomra, egyszer csak fel kellene dolgozni Jobb könyvét, mert a barátok is mondanak olyan bölcsességeket, amelyekbe az ember szíve belerendül. Például azt mondja a Biblia, hogy vágyakozik kezének alkotása után, mintha az úrvacsora szövegei elevenednének itt is meg. Isten vágyakozik kezének alkotása után. Kívánva kívánja a húsvéti bárányt elfogyasztani veletek, a közösség miatt. Erre a közösségre nekünk van szükségünk. És számomra olyan kiábrándító sokszor az, amikor én magam is belegondolok, hogy az Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, egyik eszköze és lehetősége ennek az úrvacsora, mi pedig olyannyira kevésbé értékeljük ezeket a javakat. Az ember eljön ide negyedévről negyedévre, kötelességszerűen sok esetben. Tudom, hogy ide el kell jönnöm, ha nem jövök el, akkor megkeres a diakónus, és megkérdezi, hogy miért nem, és akkor én most nem tudom, mit mondjak. Ha az igazat mondom, az baj, ha nem mondom az igazat, akkor pedig amiatt marasztalom el saját magamat. Szóval, amikor kívánság hajt bennünket, az Istennel való közösség utáni vágyakozás, akkor kevés a negyedév. Akkor az őskeresztények példáját követve napi rendszerességgel akartuk volna közösséget vállalva együtt étkezni. És a közös étkezések kifutottak majd minden esetben az úrvacsora vételre. Mert ők kívánva kívántak a mesterrel és egymással közösséget alkotni. Amikor ezek a tényezők hiányzanak, akkor az úrvacsora jóval szegényebb, és jóval kevesebbet kapunk, mint amennyit az Isten által adni akar. Az úrvacsora közösséget állít helyre. Mi általában a bűnök rendezését tartjuk első helyen, és azt mondjuk, hogy igen, a lábmosás arról szól, hogy aki megfürdött, annak már nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Tehát a lábak lemosása azt jelenti, hogy az Isten megmos és megbocsát, és itt vége. Mert a szent kegyek magunkhoz vétele azt hirdeti, hogy a közösség erősödik meg a bűnök rendezése után. És ez úgy működne a gyakorlatban, hogy ebben a közösségben élnénk ezután. Isten és ember közösségében, egymással való közösségben. És újra hangsúlyoznám, hogy amíg ez a közösség nem áll helyre, Istennel és emberrel, addig az úrvacsora nem tölti be azt a helyet és azt a szeretet, amire hivatott. A másik nagyon fontos, és ezt a gondolatot aláhúzó kijelentés itt a szereztetési ígék között, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Ezt gyakran idézzük, mert ez is a közösségre teszi a hangsúlyt. Ha az Úr és a Mester megmos és megbocsát, akkor közösségbe fogad magával. Ez a közösség pedig nem lehet csak Isten és ember közössége, ebből szervesen és szükségszerűen fakad a hittestvérnek a hittestvérrel való közössége. Olyan mélységű az én hittestvéremmel való közösségem, amilyen mértékű az Istennel és mienségű az Istennel való közösségem. Ha az Istennel elméleti közösségem van, akkor az én hittestvéremmel való közösségem is elméleti síkon mozog. Nem valóságos, nem igazán a testvéri szeretet kifejezési formáit kereső közösség, hanem tudomásul veszem, hogy a másik van, a másik a hittestvérem, a másikkal együtt járok a gyülekezetbe, de semmi némű ezen felüli közösség nincs, vagy ha van, akkor nagyon sekélyes. olyan a közösségem a másik emberrel, amilyen mélységű és minőségű az Istennel való közösségem. Az úrvacsora pedig valóságos közösséget kínál, ahol az Úr és a Mester, és jól mondjuk, mert ő az, ahol az Úr és a Mester alkotja a közösséget. Megteremti a feltételeit azzal, hogy megmos és megbocsát, és rámutat azokra a jegyekre, amelyek ennek a közösségnek az alapjául szolgálnak. Az ő megtört testére, és az értünk és helyettünk vállalt áldozatra. Tudjátok, az elmúlt héten volt egy prédikátor értekezletünk, és hát egy-két dolgot ott a többiek megnyilatkozása is eszembe juttatott. És eszembe juttatta többek között azt, hogy annak idején én az iskolán Mózes harmadik könyvét tanítottam. Hogy kerül ez most ide? Az áldozatok sorrendjében kötött kapcsolat van. Nem lehet felcserélni őket. Az első áldozat, amit be kellett mutatni az egyénnek, az egészen égő áldozat. Ezt megelőzte a reggeli és az esti áldozat. A reggeli és esti áldozatban, amit a papság állatállományából mutattak be, tehát az ebből a kontingensből bemutatott áldozat azt hirdette, hogy az embertől, a hitvalló kereszténytől függetlenül az Isten mutat be áldozatot. És ebben én személyesen, vagy ebből én személyesen első körben nem a bűnért való áldozat jegyében, hanem az egészen égő áldozat formájában részesülök. Mi azt jelenti, hogy az Isten áldozatára egyetlen lehetséges viszont áldozat létezik. Az egészen égő áldozat. Amikor én semmit vissza nem tartva, mindenemet az Istennek átadva, mutatom be ezt az áldozatot. Ez teremti meg Isten és ember közösségét, az ő értünk hozott áldozatára válaszol. És utána jön a hála áldozat, utána jön az étel áldozat, és csak ezután következik a bűnért való áldozat. Tehát ennek az előfeltételei, hogy én a bűneimet rendezhetem, az előbb említett áldozatok jelentés tartalmával jut kifejezésre. Tudomásul veszem, sőt, megrendít, hogy az Isten szeretett engem, és önmagát adta érettem. És helyettes áldozatot vállalt. Az én helyembe lépett, és önmagát áldozta érettem. Ennek az egyetlen értelmes emberhez méltó válasza a viszont áldozat, az egészen égő áldozat. Tehát úrvacsorára úgy jöhetek, hogy én magam is kívánva kívánom a húsvéti bárányt a Krisztussal együtt elfogyasztani, mert túlárad az én lényemben a viszont szeretet készsége. Valamilyen módon ki akarom fejezni azt, hogy én értékelem, amit Krisztus tett értem és vállalt értem. Ez pedig az egészen égő áldozat. Félszívvel, olyan rezignáltan, vagy a megszokás jegyében úrvacsorára jönni, nem visz célba. Utána szinte az ember már mindenét odaadná, és az egészen égő áldozatban ez jut kifejezésre, ezt követi még az ételáldozat, amikor a javaimat sem tartom vissza, a hála áldozat, amikor túlcsorog a szívem az Isten iránti hálából, hogy szeretett engem és önmagát adta érettem, és amikor ennek ez a pszichés és érzelmi töltete jelen van, és az a bizonyosság, hogy én a bűneimet rendezhetem, és ha az Úr és a Mester engem megmos, akkor tiszta vagyok. Nos, ez a másik, amit az úrvacsora végén nem igazán szoktunk hangsúlyozni. Azt mondja a Biblia, hogy ti is tiszták vagy. Ennél kevesebben nem érhetjük be. Ennek a belső bizonyossága elengedhetetlenül fontos a tovább lépéshez. Nekem tudnom kell, hogy itt az Úr és a Mester megmosott és megbocsátott, és kimondja felettem ezt a mindent jelentő mondatot, ti is tiszták vagytok. Ez a tartást, ez az erőt a tovább lépéshez. Enélkül nem lehet elindulni igazán győzelmesen az előbbre mutató, előre vezető úton. Annak idején a magam egyszerűségében, én az úrvacsorán úgy vettem részt, még amikor nem hívtak meg a prédikátori szolgálatba, ezt hallottam a szószékről, hogy minden egyes úrvacsora egy-egy lépcsőfok megtétele az örökké valóság felé. Minden egyes úrvacsorán bizonyos bűnöket az Isten megmos és megbocsát, jó esetben nem ugyanazokat, amelyeket korábban már megmosott és megbocsátott, és így én dicsőségről dicsőségre jutok előre, haladok előre a megszentelődés útján. És egy bizonyos időpillanatban remélhetőleg elfogy a rendezni való. És jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmilyen. Mondja Ellen White, hogy ugyanezt kell tudjuk elmondani, majd a vég idején Krisztus visszatérése előtt. Jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmilyen. Van-e ilyen jellegű vágyakozás bennünk? Már többször említettem, most hadd említsem még egyszer. Ellen White azt írja, és én egy kicsit mérges is voltam rá, tűzzük a célunkat magasra. Hát én beérem valami középszerűséggel is. Hát én nekem nem kell annyira törtetnem, haladnom előre. Mondtam, hogy az volt az arszpoétikám, amikor egy verset hallottam, amelyik arról szólt, hogy szeretnék küszöbb lenni az Isten országában, és akkor arra gondoltam, hogy ez annyira megfelel nekem. Az egyik oldalon legalább belül van. Szóval, ha magasra tűzöm a célt, az azt jelenti, hogy én nem érem be kevesebbel, mint azzal, hogy győzhetek, ahogy Krisztus győzött, és ennek a szolgálatába állítok mindent. És hagyom, hogy az Isten szeressen, mert tudom, hogy ebben a szeretetben átalakító erő van. Hagyom, hogy az Úr és a Mester megmosson és megbocsásson, azért, mert tudom, hogy életet átformáló hatalom ez. Az a közösség, aminek jegyében tudom, hogy nála nélkül semmit sem tehetek, de ebben a közösségben mindenre lehet erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, megalapozott a jelenem és a jövőm. És az úrvacsorában ez annyit jelent, hogy helyreáll a közösség. Testvérem, bizonyára olyan tapasztalatokra térek ki, amelyeket mindannyian ismertek, nem azért, mert tőlem hallottátok, hanem azért, mert ti is részesei vagytok ennek. Amikor az ember egy gondolatot megért az Isten gondolataiból, hát szinte szárnyal. Valamit megértettem az örökké valóságból. Amikor az Úr és a Mester megmos és megbocsát, akkor az ember miközben érzi, hogy megsemmisült, aközben valami olyan túláradó öröm és hála tölti be a szívét, hogy az egész világot képes lenne megölelni. Az úrvacsorában az Isten ezt kínálja. Önmagával hív közösségre. Ha én tudnám azt, hogy a másik testvér személyében Krisztus járul hozzám, hogy viselkednék? Hogyan fogadnám a közeledést? Beszélnék a harisnya méretemről, azt, hogy most mit vettem legutóbb a boltban, csak hogy kitöltsem azt a felesleges időt, miközben a lábmosás folyik. Szerintem olyan meghitt csendben és áhítatban kellene jelen lennünk a lábmosáskor, hogy még a technikai dolgok is, hogy vizet töltök meg, oda viszem meg, se vegyék el a lényegről a figyelmemet. Amikor keresztségre készítek valakit, a keresztség aktusával összefüggésben annyira a lelkére kötöm, hogy ne engedd magad kizökkenteni. A legfontosabb dolog történik ott a keresztségkor veled, az Isten fogad közösségbe önmagával. Az Isten az, aki a nevedet felírja a mennyekben, az élet könyvébe kerülsz. Semmi másra ne gondolj, és ne engedd, hogy eltérítsenek. Az úrvacsorával összefüggésben ugyanezt kell elmondjam. Testvéreim, oda jön hozzánk, oda járul hozzánk az Úr és a Mester. Aki azt mondja, hogy én az Úr és a Mester vagyok, ti engem ennek tartotok, és én az is vagyok. És tudom, hogy az Atya mindent hatalmába adott nekem, és én az Istentől jövök. És ebben a minőségemben járulok hozzád, és akarom mosni a lábadat, hogy tiszta legyél, és legyen közösségünk. Fontos dolog ez? Hát ennek megfelelően kellene viselkednünk. A fontosság arányában az Úr és a Mester van ott, akinek megérintem a lábát, aki közösségbe fogad, aki kívánkozik kezének alkotása után. És ki is mondja, hogy ha megmos, akkor létrejön a közösség. Ha nem engedjük, vagy a lényünkben ezeknek a feltételei nem érlelődnek be, akkor ez csak lábmosás. A szónak nagyon vulgáris értelmében. Az Úr és a Mester van ott jelen. És akkor egy dologra koncentrálhatok. Az Úrra és a Mesterre. Az úrvacsora lelki klímája annak idején, amikor Krisztus ezzel a mondattal köszöntött be, hogy kívánva kívántam a húsvéti bárányt elfogyasztani veletek, hát elég heterogén közeg volt, nem? Nagyon el voltak foglalva egymással meg magukkal. Ki lesz majd az első, ki hova fog ülni, mi lesz, hogy lesz, mint a Krisztus ott se lett volna. Mi mindig elmarasztaljuk ezért a tanítványokat. Majd amikor mi lábat mosunk, akkor mennyire tudatos az, hogy az Úr és a Mester ott van. És kívánva kívánja a húsvéti bárányt elfogyasztani velünk. Mert ezen múlik az, hogy viszont kívánsággal találkozik-e az Istennek ez a vágyakozása. És akkor Isten és ember vágyakozása találkozik. És létrejön a közösség. És ez a közösség új emberré tesz. Ez a közösség erővel és hatalommal ruház fel. Újra megjelenik az én érdeklődési körömben a másik. És fontos nekem a másik. És keresem a vele való közösséget és kapcsolatot. Vajon hányszor vettünk már úrvacsorát? Hol tarthatnánk? Sokszor gondolok arra Ellen White kijelentései nyomán, és a Bibliában is az árnyék szolgálat egyes kijelentései is arról beszélnek, hogy ha valami nem történt meg, de megtörténhetett volna, azért én áldozatot kellett volna bemutassak, ha az Ószövetségben élek. Tehát rendezni való. Hány, már bocsánat, hogy így fogalmazok, feleslegesen eltöltött úrvacsorán vettem részt. Hányszor nem ért célba mindaz, ami itt az Isten üzeneteként elhangzik? Hányszor nem tapasztaltam, hogy az Úr és a Mester megbocsát, hiszen a menny visszajelzésekkel hozza a tudomásomra azt, hogy ő megmos és megbocsát, és körülvesz a szabadulás örömével. Ennek a hiánya az én hiányom. Lehetett volna másképp, de nem történt meg. Ezért nekem áldozatot kell bemutatnom. Ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ezért is bocsánatot kell kérnem. Hogy az Isten hányszor fárdozott értem hiába. Hányszor jött oda és mosta meg a lábamat annak bizonyosságában, hogy ő Úr és Mester, és próbálta tudomásomra hozni, hogy ő Úr és Mester minőségben mos engem, hogy közösségem legyen vele, de az én gondolataim másfelé jártak. Vagy nem igazán tudtam úgy fogadni, hogy az Isten azt felkínálta. Testvéreim, sok elmaradásunk, sok mulasztásunk van. Én úgy vágyom arra, és azért is fogalmazok meg ilyen gondolatokat, és próbálok az úrvacsora szereztetési ígéiből kivonni bizonyos részleteket, hogy minden a maga helyére kerüljön, és minden egyes kijelentés a maga teljes jelentés tartalmával kerüljön elénk. Hogy az úrvacsora azzá válhasson, amire hivatott. Hogy létrejöhessen újra, megvalósulhasson és kiteljesedhessen az a közösség, aminek a helyreállításán az Isten minden egyes alkalommal, amikor úrvacsorai közösségbe von bennünket, akkor minden egyes alkalommal ezt létrehozni kívánja. Szeretném összegezni azzal, hogy amikor a lábmosásra elmegyünk innen, akkor tudatosuljon bennünk az, hogy Krisztus ott van. És ennek megfelelő legyen a viselkedésünk, a viszonyulásunk. Az eseményhez, a másik testvérhez, és egyáltalán abban a meghitt és megszentelt áhítatban lehetünk csak jelen, hogy az Isten a gondolatihletés belső eszközével a tudomásomra tudja hozni azt, hogy körülvesz most engem a szabadulás örömével, megmos és megbocsát, és a lélek belső hangján hallom, hogy tiszta vagyok. Ennél kevesebbel nem érhetem be, és én szívből kívánom, hogy ez a belső bizonyosság és ennek a tudatossága határozza meg ennek az úrvacsorának az üzenetét mindannyiunk esetében. Tapasztaljuk azt, hogy az Úr és a Mester van ott, és én megérinthetem őt, és majd a tudomásomra hozza ebben a belső békességes csendben, hogy ismét közösségbe fogadott önmagával. És akkor elindulhat valami új, valami eddig nem tapasztalt, valami igazán győzedelmes. Hogy Isten segítsen ebben. Amen. Kedves testvéreim, a lábmosás szereztetés ígéit olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted. De ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha, feleltnéki Jézus. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait. mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdjük meg az Isten iránymutatása szerinti szolgálatunkat, ahol szent áhítat és békesség közegében az Úr és a Mester megmos és megbocsát. Legyen ez valóság mindannyiunk életében. Amen. Kezdjük meg a mi szolgálatunkat, foglaljunk helyet, és majd a kirendelt testvérek elvégzik a munkáit.
Negyedik Zsoltárból olvasok. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságaimból, és az én vétkemből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédben és tiszta ítéletben. Íme én vétekben fogadtattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködöl, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömöt és vígasságot velem, hogy örvendezenek csontjaim, melyeket összetörtél. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Isten előtt kedves áldozat, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted meg.
Egy ígét olvasnék, amit szinte minden alkalommal elolvasok, mert annyira szép, hogyha én okulok és épülök belőle, gondolom, hogy ti is. Jobb könyvének a 22. fejezetében találjuk. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat. Miért valamit elgondolsz, sikerül az néked, és ha te utadon, világosság fénylik.
Kedves gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetési ígéért, kérlek szépen, legyetek kedvesek felelni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökben is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen ráultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtört, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyi szereztitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, hajtsunk térdet, és mondjunk hálát a kenyérét.
Felséges Istenünk, gondviselő Jóatyánk, hálát és köszönetet mondunk néked, hogy most ismét megmostál minket, megtisztítottál, és köszönjük azt, hogy ezt a lehetőséget időről időre megadod nékünk, de arra kérünk, segíts nékünk, Urunk, hogy minden alkalommal mind kevesebb és kevesebb, mind majd eljuttathass odáig, hogy egyetlen bűnünket sem tudjunk felemlíteni, mert elvetted tőlünk mindazt, ami volt. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a lehetősége nyitva áll, Köszönjük, hogy ezt a döntést ránk bíztad, de azt is köszönjük, hogy ez minden segítséget megadsz. Köszönjük azt is, hogy te olyan hatalmas áldozatot hoztál ezért, hogy mi megtisztulhassunk, és majd a te országodnak örökösei lehessünk, amelyet most még nem tudunk sem megérteni, sem felfogni. Te segíts, Urunk, hogy egyre világosabban, egyre tisztában lássuk azt, hogy ez az áldozat, ez hatalmas nagy áldozat, az egész világegyetemre kiható áldozat volt, és mindent újjá fogsz tenni. És köszönjük, Urunk, hogy időről időre emlékezhetünk erre a csodálatos ajándékra. De segíts, hogy ne csak negyed évenként tegyük ezt, hanem naponta a te drága ígédet tanulmányozva felfele levenjen előttünk ez az áldozat, és annak nagysága értünk hozott hatalmas nagy hordeleje. És segíts, felséges Istenünk, hogy ez alkalmassá tegyen minket arra, hogy megtisztíthass, hogy majd a te országodnak valóban örökösei lehessünk. Kérünk, segíts nékünk, Urunk, hogy ne csak ezeket az alkalmakon tárjuk eléd a mi bűneinket, hanem naponta megtegyük ezt. És segíts, Urunk, hogy végül is alkalmassá váljunk arra, hogy a sátánnak már ne legyen semmije bennünk. Köszönjük, hogy imánk meghallgatója vagy. Köszönjük, hogy ezt az áldozatot meghoztad értünk, és köszönjük, hogy erre emlékezhetünk. Áldva, magasztalva légy ezért a Jézus nevében. Amen. Olvassam a pohár szereztetési igéjét, kérem a gyülekezet szíveskedik találni. És vévén Jézus a poharat, és hálákat adván adá azoknak ezt mondván. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Kérném, hogy aki teheti, hajtsa meg térdét az imádságot.
Mennyei atyánk, örökké való szerető Istenünk, a megváltunk, az Úr Jézus Krisztus nevében fordulunk szent országhoz. Köszönjük, Urunk, hogy te mindannyiunkat újból és újból meg akarsz mosni, meg akarsz tisztítani a te bűntől véred által. Köszönjük, drága Mesterünk, hogy időről időre, negyedévről negyedévre te el akarod venni a mi bűneinket, a mi bűneink foltját. Arra kérünk, hogy valóban tisztíts meg szívünket, lelkünket, egész lényünket, és adj vágyakozást arra, hogy ne okozzunk bánatos szomorúságot neked, mint annak a megváltónak, aki ott hagytad a menny dicsőségét, eljöttél, és meghaltál mindannyiunkért azért, hogy nékünk ne kelljen a mi bűneink miatt majd szenvedni, ne kelljen szégyenkezni, ne kelljen pírónkodni. Alig értjük meg ennek a szeretetnek nagyságát és mélységét. És mindig, a mai napig is, még szeretel bennünket, adsz kegyelmet, hogy jóvá tegyük a mi elesésünket, hozzád forduljunk, és kérjünk téged arra, hogy jöjj a mindennapi életben, vedesd a mi lépteinket, hogy valóban vele tudnánk járni, a te lényedet, a te jellemedet megismerve, vágyakoznánk arra a szent tisztaságra, arra a dicsőségre, amelyet te nékünk bemutattál. Édesatyánk, könyörögve kérünk, úgy, ahogy Dávid könyörgött, hogy tiszta szívet teremts bennünk, az erős lelket újítsd meg bennünk, támogass bennünk az elkövetkezendő időben bennünket az engedelmesség lelkével. És még egyszer hálásan kifejezzük, hogy megbocsátottál, megtisztítottál, visszafogadtál bennünket, mint tékozló gyermekeidet. És most kifejezzük a mi hálánkat, hogy visszaadod mindannyiunk számára a bűntől való szabadulás örömét. Urunk, te nem tehet el többet érettünk, csak az, hogy érezzük újból és újból, hogy megbocsátottál, ismét a menny várományosai, a menny örököseivé válhattunk a te golgotai áldozatod által. Köszönjük, drága megváltónk, a te bűntörlő véredért, mely a Golgotán hullott. Amen.
Tehát az üdvözítőzettől a szavakkal nyújtottam poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnös megbocsánatára.
Az úrvacsora végeztével Krisztus és a tanítványok dicsőítő éneket énekeltek. Keressük meg az ötös számú énekünket, énekeljük az első, a hetedik és nyolcadik versét. Tehát az ötös számú ének első, hetedik és nyolcadik versét énekeljük. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.